Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mária igenje ma is él a béke tanúiban és szembeszáll a halállal. Fogalmazott 14. Leó pápa homíliájában a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén. A Szentatya a Castel Gandolfói villanovai Szent Tamás templomban mutatott be szentmisét. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy saját igenünket kimondva mi is szolgálhatjuk Isten igenjének világra születését. A hitben és bizalomban kitartva megtapasztalhatjuk Isten nagy tetteit, halált legyőző erejét. 14. Leó pápa kiemelte. Ma is a szegény és üldözött keresztény közösségek a gyengét szeretet és megbocsájtást tanúi a konfliktustól sújtott helyeken, a béketeremtők és hídverők a darabokra tört világban, akik az egyház örömét jelentik, ők adják az egyház állandó termékenységét, ők Isten eljövendő országának első gyümölcsei. Sokan közülük nők, mint az idős Erzsébet és a fiatal Mária. Húsvéti nők, a feltámadás apostolai. Térítsen meg bennünket az ő tanúság tételük, fogalmazott a Szentatya szentbeszédében. Keresztes Szilárd püspököt augusztus 22-én kísérik utolsó földi útjára. Ahogy arról már korábban hírtattunk, Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök életének 94. évében megtért teremtőjéhez. Püspökatya temetését augusztus 22-én tartják 10 órától Mária Pócson, a bazilika előtti téren. A szentmisére szánt virágcsokrok árát a Szent Damján tábor részére szeretnék fordítani, közölték. A csatatéren nincs megoldás, és a tárgyalás hozza el a béke esélyét, ha pedig a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője beszél egymással, az jó. Közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki megbeszélése kapcsán a közösségi oldalán. Mencer Tamás bejegyzésében a tárgyalások fontosságát hangsúlyozva emlékeztetett arra, hogy Trump tárgyalt Putyinnal, hétfőn pedig tárgyal Zelenszkijjel, továbbá szervezik a háromoldalú találkozót is Trump, Putyin és Zelenszkij között. Aláhúzta, a csatatéren nincs megoldás, ott csak halottak vannak, ezért tárgyalni kell. A tárgyalás ugyanis csökkenti a harmadik világháború kockázatát és elhozza a béke esélyét. Rögzítette, hogy ha a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője beszél egymással, az nagyon jó, majd feltette azt a kérdést, hogy ki az a megveszekedett háborúpárti, aki ennek az ellenkezőjét állítja. A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Orbán Viktornak megint igaza lett, zárta sorait a kommunikációs igazgató. Optimizmusra ad okot, hogy 6 év után találkozott Donald Trump és Vlagyimir Putyin, és hogy a két elnök barátságos hangvételű tárgyalást folytatott. Az, hogy keresztnéven szólítják egymást, nem show vagy politikai marketing, hanem bizalom, ami nélkül nincs megállapodás, mondta a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhely vezetője az M1 aktuális csatornán. Kis Rajmund megjegyezte, hogy a több mint 3 éve zajló orosz-ukrán háborút ugyanakkor nem lehet lezárni egy tárgyalással. A háborúval párhuzamosan kialakult egy megváltozott világrend, amelyben sokan háborúpártiak. Zelenszkij ukrán elnök támogatói számára a béke boltbezárást jelentene, ami után már nem lehet olyan könnyen kivinni az árut, nem lehet lopni. Felidézte, Donald Trump a Fox News-nak a tárgyalás előtt azt mondta, azonnali tűzszünetet fog javasolni. Mindegy, mit mondanak neki az EU vezetői, ő tárgyalni fog Putyinnal, ami egyébként kampányígérete volt. Azt mondta, hogy tájékoztatni fogja Zelenszkijt, az európai és a NATO szövetségeseket a tárgyalások alakulásáról, ezt meg is tette, fűzte hozzá. Végül az időjárásról. Az erőteljes gomoly felhőképződés, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok legkisebb eséllyel északnyugaton, legnagyobb számban pedig középen és keleten alakulnak ki. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék kísérheti. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Idén is lesz Fáklyás király köszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18:30-kor kezdődik az EGRI Dobótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Abis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár Székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A Fertálymesteri Testület énekkara fellépését követően Kós Ede Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Békés felhők, köznapsugár. Ahogy ülsz, megnyugtató, maradj így, örökké. Édes nyár, cseresznyefák, álmodó éberek. kicsit lassít. Szel, ringottya szel. Egy füllet illat, egy ősi dobbanás, szív a szívvel, egy ritmus.
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai témáink röviden. Az önkéntesség életeket formál, vallják azok, akik már részt vettek az önkéntes diakóniai év programjában.
Nem lettem szegényebb, sokan úgy gondolják, hogy egy önkéntes év egy kidobott év, amikor nem keres az ember pénzt, vagy nem a karrierjében halad előre. Abszolút nem így látom. A személyiségem fejlődése például, a barátságok, szakmai kapcsolatok, úgy látom, hogy gazdagodtam.
Idén 45 éves a Tiszán inneni református egyház kerület vegyeskara. A Cantus Firmus célja az egyház zenei örökség ápolása és a protestáns zenekultúra népszerűsítése.
A Cantus Firmus az tulajdonképpen tényleg egy vezér dallam, egy fő dallam. Első az a szolgálat, amiért mi összeszoktunk gyűlni, hogy azokat a darabokat elénekeljük, amivel szeretnénk neki szolgálni.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkör gazdája. Benke Lászlóval beszélgetünk, aki 40 éven át töltötte be a tisztséget.
Végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket.
Egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az Avasi Egyháznak, hanem a Magyarországnak is, de amiért számunkra különösen is egyház történeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelent meg mindig, és nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára.
A részletekért tartsanak velünk! Az önkéntesség életeket formál, vallják azok, akik már részt vettek az önkéntes diakóniai év programjában. A jelentkezők szociális intézmények, gyülekezetek munkájába kapcsolódhatnak be külföldön. A fiatalok hasznos, nemzetközi tapasztalatokat gyűjthetnek, megismerkedhetnek társadalmuk kihívásaival és közben önmagukkal is. A következő percekben két volt önkéntessel beszélgetünk, elsőként Barac Róberttel, aki hajléktalanok és kábítószerfüggők között szolgált Hollandiában. Azt mondja, ez az év sorsfordító volt az életében.
Amikor megfogalmazódott bennem, hogy külföldre szeretnék menni, nem éltem még ezelőtt külföldön, akkor egyértelműen egy kalandvágy hajtott, kíváncsiságvágy, tehát a kezdetben valóban kaland, ezt mondanám. Közbederült ki, illetve inkább utána, hogy ez mégis életem egy sorsfordító élménye. Mondtam is, először kerültem távol a családomtól, méghozzá külföldi közegben, nem is országon belül. Először kerültem olyan közegbe, ahol nem az anyanyelvemen kellett kifejezni magam, illetve dolgozzak. Végül egy kalandból lett egy sorsfordító élmény.
Sokan azt gondolják, hogy az önkéntesség egy buli. Mi a legnehezebb?
Több nehézség volt. Én a honvágyjal például, amivel ekkor szembesültem igazán komolyan először. 10 hónap alatt egyszer jártam Magyarországon, néha meglátogattak, de a legerősebb bennem az mégiscsak a honvágy érzése volt, illetve a megszokott környezettől való az a komfort, a kényelem, ami egy jól bejáratott élet, azok a úgymond luxus vagy hát komfort dolgok, amik ott nem álltak a rendelkezésre, egy bőröndel megy ki az ember, annyit vihettem magammal, és a többit azt ott kellett felépítenem.
Aztán pedig sok emlékkel tér haza. Hol volt az ott?
Nekem Amsterdamban volt az ott, egy bizonyos Mission House nevű projekt Amsterdam belvárosában, egy gyönyörű, historikus amsterdami épületnek egy szintjében lakhattam. Csodálatos élmény volt.
Mi volt a szolgálat, amit végezned kellett?
Nagyon változatos volt, azt kell, hogy mondjam. Sokan egy dolgot tudnának itt mondani, én nem tudok egyet mondani. Rengeteg projekt közül választhattunk, az amsterdami diakóniának számos projektje volt. Én választottam tengerészmissziót, ami talán a magyarok számára a legérdekesebb lehet, hiszen nekünk nincs tengerünk. Hajléktalanok, kábítószerfüggők közötti munka, külvárosi gyerekek gyerekklubja például, fiatalok átmeneti, úgymond krízisszállója, illetve kis óraszámba, de szellemi fogyatékosokkal is dolgoztam, tehát gyakorlatilag ez egy változatos munkakör volt.
Mi az a tengerészmisszió?
Érdekes, ugye Amsterdamnak van egy kikötője, lehet tudni, mikor jönnek be a hajók. Azt is lehet tudni, ezek a tengerészek, ezek sokszor nem hagyhatják el a hajót. Vagy ha elhagyhatják, egészen csak a tengerész klubig mehetnek, de olyan állampolgárságuk van, ami miatt mondjuk nincs arra jók, hogy kimozduljanak, vagy annyi munkájuk van a hajón, hogy nem engednék ki őket. Azonban valamennyi szünet nekik is jár, mondjuk ebédszünet, kávészünet, hogy 10 órai, és ez az az idő, amikor egy találkozási lehetőség van velük, itt gyakorlatilag a hajó kapitányának mindenképp meg kell engedni, hogy valami időt magukra is fordítsanak. Ebben a köztes időben van lehetőség hajót látogatni, felmenni egy hajóra, vinni például bibliaolvasó kalauzt, vagy ami számukra érdekes, külvilágtól elzárva híreket, akár az aktuális napi híreket egy pendrive-on, hogy át tudja tenni a gépére, hogy tudja, hogy mi zajlik az országában, hiszen adott esetben a családjától 6 hónapra, 12 hónapra távol van, semmi hírforrása nincs, és gyakorlatilag a hajón tölti ezt a hosszú időt. Illetve egy személyes beszélgetés is a tengerész misszió, akinek erre igénye van, és nem csak a családjáról vagy a munkájáról szeretne beszélni, hanem a bibliaolvasó kalauzból, vagy közösen igét olvasni.
Mennyire voltak erre nyitottak a tengerészek?
Változó, attól függ, milyen országból jöttek például, hogy milyen hitbeli meggyőződéssel jöttek. Törökországból nem föltétlenül, de például Lengyelország, lengyel tengerészekkel nagyon sok ilyen jó élményem volt, vagy a Filippino, a Fülöp-szigeteki tengerészekkel, akik köztudottan keresztények, és igényelték ezt. A beszélgetést is igényelték, azt is igényelték, hogy ne csak egymás között tudjanak akár erről beszélni, hanem egy kívülről jött emberről, aki kicsit érdekesebb, aki kicsit máshogy látja a világot.
Mi az, amit leginkább profitáltál?
Kifejezetten a tengerész misszióval azt kell mondjam, hogy anélkül, hogy kimozdultam volna Amsterdamból, oda jött a világ. Tehát olyan nemzetiségekkel találkoztam, akiknek az országában nem jártam, lehet, hogy nem is fogok, de ők oda jöttek Brazíliából, a Fülöp-szigetekről, Törökországból, Kanadából, a világ minden pontjáról, ezt mindenképp profitáltam. A másik meg azt látom, hogy Jézus Krisztus is egy nyelv, ami valahogy összeköt minket. Teljesen mindegy, hogy valaki római katolikus ilyen szempontból, vagy milyen anyanyelvű, ugyanazt az urat keressük, akkor gyakorlatilag az össze tud hozni minket, és ha csak egy rövid időre is, egy fél órára, órára, de egy közösségé tud minket formálni.
Azt mondtad, hogyha nem vettél volna részt ebben a programban, akkor nem az az ember lennél, aki vagy most.
Ezt most is tartom, és azt hiszem, hogy ezt évek múlva is helytálló lesz. Gazdagodtam. Nem lettem szegényebb, sokan úgy gondolják, hogy egy önkéntes év, egy kidobott év, amikor nem keres az ember pénzt, vagy nem a karrierjében halad előre. Abszolút nem így látom. A személyiségem fejlődése például, a barátságok, szakmai kapcsolatok, úgy látom, hogy gazdagodtam.
Rácz Miklós nem külföldön, hanem Magyarországon volt önkéntes.
Én Budapesten voltam önkéntes. A Válaszút missziónak, ez egy drogmisszió, nekik van egy ilyen ágazata, és azon belül tisztás közösségi helyen, ami ilyen fiatalokkal foglalkozott, hogy ne az utcán töltsék el az idejüket, hanem délutáni órákba bejöhettek nálunk tanulni, pingpongozni, akár csocsózni, teát ihattak, és beszélgethettek velünk. Nehéz volt sokszor az, hogy a budapesti fiatalokat megnyerni magunknak, hogy bejöjjenek, nehéz volt őket elérni. Sokszor nehéz volt a kedvükre tenni, de én nagyon örültem neki, hogy így meg kellett értük küzdeni is. Aztán jó volt velük játszani, beszélgetni velük. Volt olyan, hogy 6-ig tartottunk nyitva, és este 10-ig még csocsóztunk.
Volt valamilyen személyes motivációt, hogy ezt a szolgálatot választottad?
Igen, volt. 2009-ben fogadtam az Úr Jézust, mint megváltómat. 2012-ben megéreztem azt az ő szeretetét, így embereken keresztül is, és aztán így elhivatást kaptam arra, hogy gyerekek közt szolgáljak, gyülekezetünkbe, aztán így az IFIN az egyik lány, Szabó Ivetta, mondta, hogy ő megyen önkéntesnek Budapestre, és én így rákérdeztem, hogy mi az, mit csinált, és amikor elmondta, hogy mi az önkéntesség, én elkezdtem így nagyon vágyni arra, hogy én is részese lehessek, és az egyik gyerekkori álmom az volt, hogy Budapesten élhessek, és ez így az önkéntességben valóra vált az is, hogy Budapesten élhettem 11 hónapot, és segíthettem olyan embereknek, akiknek Isten közelségére volt szükségük.
Mi mindent tanulhat meg az ember egy ilyen szolgálat során?
Hát egy önkéntes szolgálat során nagyon sok mindent meg lehet tanulni, hogyha vesszük a megfogható dolgokat, közéjük tartozik az, hogy beosztani a zseppénzemet, megtanulni a közlekedést, mármint személy szerint nekem, aki egy kicsi cigánytáborból telepről jöttem, ott nincs az, hogy megyen 1000 busz egy nap, nem tudom hány vonat, nálunk csak egy vonat közlekedik, és a szomszédfóba kell átmenni a buszhoz. És itt nekem nagyon nehéz volt megszoknom azt, hogy az emberek sokasága hogyan közlekedik, sok busz megyen, mindegyikre ki van írva, merre megyen, hol kell látszán, az elején így gubancos volt, aztán így kezdtem megszokni, belejönni, és így jó volt nagyon.
Ezek szerint akkor maradtál Budapesten a szolgálat után? Ez is a következménye annak, hogy önkéntes voltál?
Nem maradtam, hanem azóta visszajáró lélek lettem. Találtam itt egy gyülekezetet, ahova nagy szeretettel járok, oda szoktam járni istentiszteletre, ott befogadtak, az isteni családba ott is beletartozom, és így a gyülekezeti alkalmakra is szoktam jönni, mint mondjuk hittantábor, gyülekezeti táborba segíteni.
Egyházunk táján az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A zenei tanításban találkozhatunk a Cantus Firmus kifejezéssel, ami a több szólamú éneklésben a fődallamot jelöli. Erről kapta nevét a Tiszán inneni református egyházkerület vegyeskara, amely idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. A kórus célja az egyház zenei örökség ápolása és a protestáns zenekultúra népszerűsítése. Szépen csengő latin szó összetétel, aminek az a jelentése, hogy szilárd ének. Milyen kapcsolatban áll a vegyes karnak a hivatásával, a küldetésével? Szűcs Sándor karnagyot kérdezem.
A Cantus Firmus az tulajdonképpen tényleg egy vezér dallam, egy fő dallam. És a mi életünkben az a hivatása, hogy egyrészt, amit főnek tartunk, hogy Krisztusnak szolgáljunk, Istennek szolgáljunk, a másik része pedig, hogy mi alárendelt szerepben vagyunk ilyen szempontból, hiszen első a szolgálat, első az a szolgálat, amiért mi össze szoktunk gyűlni, hogy azokat a darabokat elénekeljük, amivel szeretnénk neki szolgálni. A másik pedig, hogy a közösségnek is egy olyan vezér fonala ez, amiben tényleg a Krisztust látjuk, hogy ő legyen a mi vezérünk ezekben a pillanatokban is, és akkor is, amikor szolgálunk.
Néhány fiatal és kántor úgy döntött, hogy megalapítják az egyházkerületi énekkart.
Kürti püspök úr volt talán az elindítója, aki mindenképpen létre akart hozni egy énekkart, hogy kiszállások alkalmával őt elkísérve, ezzel is gazdagítsa a szolgálatoknak a mienségét, és akár még a színvonalát is. Annak idején többen voltunk a kórus próbákon, akik nem énekkari tagként, hanem egyrészt a kíváncsiság miatt is, másrészt pedig az együtt éneklés miatt is eljöttünk ezekre a próbákra.
Amikor elindult ez az énekkar, akkor nagyon komoly célokat tűztek maguk elé, például ugye az egyházzenei örökségnek az ápolását. Ma is ugyanezek a céljaik?
Igen. Igyekszünk újabb műveket keresni, újabb protestáns műveket, de ugyanakkor merítünk a muzika szakra óriási tengeréből, hiszen ezek csak egy-egy cseppek ebből a tengerből, és szeretnénk mennél többet meríteni ebből, és mindig újakat szeretnénk venni, hogy mennél többet megismerjünk mi is.
Szükség van protestáns egyházzenének a népszerűsítésére?
Minden pillanatban szükség van. A mai világunkban, amikor a klasszikus értékeknek a... Nem azt mondom, hogy a csökkenését lehet megfigyelni, hanem inkább az, hogy a kevésbé jelentékeny zenék kicsit előtérbe kerültek, emiatt muszáj, hogy mi is egy picikét reprezentáljuk ezeket a darabokat. Zászlónkra tűzzük, hogy muszáj ezeket a protestáns darabokat megismerni másoknak is, mert ezek nagyon szépek.
Hány szólamban énekelnek?
3, 4 és 5 szólamban éneklünk. Az énekkarunk létszáma most nem olyan nagy, maximum 20 körül mozog, viszont szoktak jönni kisegítők, akik nagyobb művek megszólaltatásához a segítséget szoktuk kérni, és azok időnként eljönnek.
Milyen darabok illenek ehhez a kórushoz?
Különféle koroknak a muzika szakráiból válogatott darabok. Egyébként olyan 4 szólamú vagy 5 szólamú darabok, amelyeknél nem kell olyan túl nagy tömeget megmozgatni. Tehát viszonylag kis kamara kórusra írott darabokat azért meg tudunk szólaltatni.
A mikrofon másik oldalán Rózsa Tibor, Cantus Firmus egyházzenei alapítványnak az elnöke.
Az első emlékeim még a 80-as évek elejéről vannak, mikor még egyetemi hallgató voltam itt a Miskolci Egyetemen, akkor kapcsolódtam be az énekkar munkájába. Ennek viszont volt még egy előzménye, én a középiskolát a Debreceni kollégiumban jártam, annak ideje alatt tagja voltam a Kántusnak is, ami hát meghatározó élmény volt a középiskolás években is, meg az egyházzenei érdeklődésem kialakításában is. És miután ide kerültem, utána kapcsolódtam be a kórusnak a szolgálataiba, és azóta tagja vagyok, mert ezt követően itt is telepedtem le, itt lakom, itt dolgozom, és így sok-sok szállal kötődöm nem csak a városhoz, hanem az énekkarhoz is.
Abban az időben nem volt túl sok egyházi kórus.
Nem csak, hogy ritkaságnak számított, hanem majdnem, hogy egyedi volt. A szolgálatát töretlenül végzi, úgyhogy a karnagyok egymásnak adják a stafétát, de a szolgálat az változatlan, és az utánpótlás is biztosítja azt, hogy az énekkar töretlenül végezze a munkáját.
Közben pedig létrejött egy alapítvány. Milyen céllal?
A 90-es évek végén alakult meg az énekkart támogató egyházzenei alapítvány, mert ahogy a kórus szolgálati lehetőségei bővültek, szükség volt anyagi hátterének megteremtésére is, illetve nyíltak olyan pályázati és egyéb lehetőségek, ami számára kedvezőbbnek bizonyult egy alapítványnak a létrehozása. Én az énekkari tevékenységemet szolgálatnak tekintem, amit mindannyian, nem csak én, szabadidőnkben végezzünk. Akik csatlakoztak a kórushoz, azok mind olyanok, akik őszinte lelkesedéssel, belső indítatásból tagjai a kórusnak, nagy szeretettel végzik ezt a munkát, de egyben ez a kórus egy keresztény közösség is, tehát nem csak a zene, hanem a lelki kapcsolatok is egyben tartják.
Gottner Krisztinával és Kovácsné Gávai Katalinnal beszélgetek, mind a ketten éneket tanítanak. Hogyan lehet a fiatalokat nevelni a zene szeretetére?
Szerintem egyrészt személyes példaadással, a másik a nagyon sok múlik azon, hogy milyen énekeket választunk nekik, hogy milyen dalokkal találkoznak mondjuk az énekórán, vagy nálam például egyház énekórán.
Milyen énekeket szeretnek a fiatalok?
Szeretik a magyar népdalokat, egyházénekekből abból is azt mondhatnám, hogy mindenevők, bár szeretnének elmenni a könnyű zene felé, de vevők a szép református énekeinkre is.
Megfér egymás mellett a kettő?
Megfér teljesen. Meg kell találni az arányt, tehát, hogy mind a kettőt megismerjék, nagyon fontosnak tartom.
Én is azt gondolom, hogy a személyes példa a legfontosabb, hogy mennyire tartják a gyerekek azt elfogadhatónak, amit egy énektanár feléjük közvetít. Nálunk az iskolában ugye egyházi énekóra nincs. A népdalok és leginkább a műdalok. Tehát azt látom, hogy ha olyan szemelvényeket válogatunk, amik az ő életkoruknak megfelelő, vagy bárhonnan ismerős számukra, akkor rögtön elfogadják, és bizony van, aminek ellenállnak.
Azt mondták, hogy a hiteles példa az nagyon fontos. Önöknél honnan jött ez az indítatás?
Nekem ez a kórus éneklés szerelem első látásra. A szüleim mai napig nem értik például, hogy én ezt miért szeretem ennyire, de nem baj.
Miért szereti ennyire?
Mert nagyon jó, mert lelkileg nagyon sok mindent ad az embernek. És az a két óra, amit a kórusban töltök, az egy fáradt nap után is annyira fel tudja dobni az embert, mint hogyha a sportolt volna.
Én már máskor is énekeltem vegyes karban, több helyen is. Én azért maradtam itt, mert nagyon-nagyon jól éreztem lelkileg magam ebben a közösségben. Itt van egy plusz, tehát nem csak az éneklés, hanem van egy lelki háttere mindennek a közös munkának, és ez nekem nagyon-nagyon fontos volt, és fontos most is.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkör gazdája, vallja Benke László, aki 40 évig töltötte be a tisztséget, tapasztalatairól, emlékeiről és az ezzel járó felelősségről beszélgettünk. Miért vállalta el annak idején a presbiteri szolgálatot?
Mint egy meghívott egy akkori presbiter, engem a presbiteriumban, amin nagyon meglepődtem, de sok kétségem nem volt amiatt, hogy el kell vállalnom, mert én lelkész családba nőttem föl, tudtam, hogy ez egy megtiszteltetés és egyben kötelesség is.
Mennyi idős volt akkor?
Ha jól számolom, 37 éves lehettem, én voltam a legfiatalabb tagja akkor a presbitériumnak.
Fiatalként milyen volt beleállni ebbe a szolgálatba? Ugye a presbiterek általában a gyülekezetnek az idősebb tagjai.
Nagyon érdekes volt, és sok meglepetést is okozott. A mi presbitériumunk egy eléggé különleges volt abban a vonatkozásban, hogy több lelkészi végzettségű tagja is volt. És ennek a sok előnye mellett azért hátránya volt az, hogy itt sarkos vélemények megfogalmazódtak, össze is csaptak, hogyha fiatalként is keresni kell azt a feladatot, amit szívesen el tudunk látni, és akkor szinte önmagától adódik az út.
És milyen feladatokkal kellett szembenéznie presbiterként az elmúlt évtizedekben?
Hogy beszéljek arról, amit a legszívesebben csináltam, és viszonylag hosszú ideig csináltam. 12 évig voltam presbiteri jegyző, és 6 évig voltam helyettes presbiteri jegyző. Zavaros időket éltünk, több lelkészváltáson mentünk keresztül. Nagyon hosszú, nehéz presbiteri gyűléseink voltak. Én meg kötelességemnek éreztem magamnak, hogy ezt a jegyzőkönyvben rögzítsem. Valahogy úgy éreztem, hogy egy kicsit a történelemnek, legalábbis az egyház történelemnek is dolgozom. Úgyhogy ha összeszámolnám, hogy ez alatt a több mint 12 év alatt hány oldalnyi presbiteri jegyzőkönyvet írtam, akkor valószínűleg több százra jön neki, de szívesen csináltam, és érdekesnek tartottam. Emellett voltam egy cikluson keresztül missziói gondnok is, és hát ezen kívül meg közegyházi feladataim voltak még.
Milyen egy jó presbiter?
Hála Istennek látok magamnál jobb presbitereket a mai presbitériumunkban is. Ezek azok az emberek, akik általában nem a maguk személyét tolják előre, de ha valami feladat van, mindig ott vannak, jelentkeznek, sőt másokat is erre buzdítanak. Tehát a jó presbiter az megérzi azt, hogy ő nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkörnek a gazdája.
És miben van a leginkább felelőssége a gyülekezet életében?
Sok mindenben. Az anyagi dolgokat szokták először említeni, én nem ezt érzem mégsem, hanem ideális esetben minden presbiternek mondjuk 15-20 gyülekezeti taggal szorosabb kapcsolata van, mint másoknak. Számukra kellene továbbítani azokat a információkat, sokszor ilyen fél információkat helyre tenni. Az egyik lelkészünk fogalmazott gyakran úgy, hogy a susogás a gyülekezetben, amikor megindul, amikor valamit hallanak, hát itt a presbiternek nagy szerepe lenne, hogy ő elmondja, hogy miről van szó.
Változott a presbiteri tisztség az elmúlt 40 év alatt?
Hát 40 év alatt föltétlenül. A rendszerváltoztatás előtti időt össze se lehet hasonlítani a mostanival. A mostani javára mondom se kell. A mostani presbiterek úgy érzem, hogy nagyobb elhivatottsággal vannak a gyülekezetbe. Hozzáteszem, azt viszont kevesebben vannak olyanok, akik ezt el is vállalják. De akik elvállalják, azok 90%-ban ilyen emberekké válnak.
És mi lehet az oka annak, hogy talán kevesebben vállalják el ezt a tisztséget?
Benne van egy álszerénység, hogy én még fiatal vagyok, én nem vagyok méltó arra, csak az az érzésem vagy a tapasztalatom, hogy az álszerénység mögött inkább kényelem szeretet van, mert amikor megtudják azt, hogy hát a presbiteri gyűlések is időnként hosszúak és fárasztóak, és hát volt olyan évünk, amikor egy évben 12 presbiteri gyűlést tartottunk. Ez már önmagában elrettentő. Másrészt meg hát a presbiterekkel szemben vannak olyan elvárások, hogy a gyülekezeti életbe rendszeresen és fokozottan vegyenek részt, ne csak az istentiszteletre járjanak, hanem legalább egy kis csoportnak tagjai legyenek, egy templom takarításnál illik, hogy ott legyenek. Ez sokak számára visszarettentő.
Van passzív presbiterség is?
Igen, ez egy jó kérdés. Attól tartok, hogy van, még mindig van, egyre kisebb számban vannak ilyenek, de vannak olyanok, akik vagy azért kerültek a presbitériumba, mert már az apjuk meg a nagyapjuk is presbiter volt, vagy azért, mert kényelmesebb volt igen mondani, mint nemet mondani, amikor meghívják, de azért örülök annak, hogy egyre kevesebb ilyen van.
Mi az a tanács, amit mindenképpen megfogalmazna egy leendő presbiternek?
Hogy végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, sőt, hiszem azt, hogy képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Egyházunk táján az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is a mesterséget. A miskolci javasi református gyülekezetben számos ilyen darabot őriznek. Hangúné Birta Melinda, református lelkipásztort hallják. Előttünk különleges úrasztali terítő. Miért? Mitől különleges ez a darab?
A reformáció elindul Miskolcon, és ezzel elindul egyfajta hagyománya annak, hogy a fejedelemasszony, illetve a nemes úri családoknak az asszonyai gyönyörű hímzéseket készítettek. És egy idő után már nem csak saját maguk számára, hanem a református templomokat is gazdagították ezzel, ami előttünk van éppen egy Selyemre hímzett úri hímzéssel készült keresztelői kisterítő, és hát nálunk a 16. századtól kezdve folyamatosan megtalálhatóak ezek a úri hímzéssel készült urasztali terítők, de van halotti leplünk is, ami Velépe Szalai Sámuel püspöknek a koposóját takarták le, és hát jelen pillanatban 17 olyan úri hímzéssel készült terítőnk van, ami Sárospatakon van, és restaurálásra vár.
Ezeket most már nagy becsben őrzik, de egy időben ezeket aktívan használták. Lehet-e tudni nagyjából, hogy mikor és hogy meddig használták ezeket a darabokat?
Ameddig el nem használódtak tulajdonképpen, hiszen ezek az anyagok a selyem vagy a törökkel még nagyon sérülékenyek, tehát és az aranyszálak, amivel ezek a úri hímzéses terítők készültek, egy idő után elkoptak, szétfoszlottak, és ezért szükség volt a cseréjükre, újra és újra pótolták, és hát tulajdonképpen egy-egy úrasztali terítő, illetve egy egész szett, mondhatjuk így mai szóval, amivel az úrasztalát, szószéket letakarták és díszítették, egy-egy családnak az adománya ként készülhetett el, például egy nagyobb esemény, egy házasságkötés, vagy egy évforduló, vagy egy keresztelés kapcsán. Meg volt ennek a hagyománya, és igazából így újultak, hát több tíz év elteltével ezek a úri hímzéses úrasztali terítők.
Tulajdonképpen ezek a darabok, amik itt találhatóak, ezek egyház történeti erekjék, örökségek. Miért tartják ennyire fontosnak, hogy megőrizzék, becsbe tartsák ezeket a darabokat?
Hát egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az Alvasi Egyháznak, hanem a Magyarországnak is, de amiért számunkra különösen is egyház történeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelenik meg, vagy jelent meg mindig, és igazából azok a nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára, akik egyébként is jó módban éltek, bár először a nemes asszonyok és nemesi családoknak az adományaival találkozunk, később azonban találkozunk olyan nem annyira jó módban élő családoknak az adományával is, akik éppen ezzel szerették volna kifejezni az Isten iránti hálájukat, és egy-egy olyan eseményhez kapcsolódva adományoztak a templom számára, amivel különösen is szerettek volna Istennek köszönetet mondani.
Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, ennyi volt mára az Európa Rádió református közéleti műsora. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy csak újra hallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Maradjanak velünk a folytatásban is. Jó rádiózást!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották. Thank you.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus a következő kijelentést teszi a mai evangéliumban. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. E szavak könnyen félreérthetők, s talán egyesek azt vélik, hogy az Úr békétlenséget akar teremteni az emberek között a földön. Ha összevetjük a kijelentést a Máté szerinti változattal, illetve ha megnézzük az evangélium eredeti nyelvét, akkor talán így kellene fordítani Jézus szavait. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy erőszakkal békét teremtsek a földön. Mondom nektek, nem azt, hanem meghasonlást. Jézus tanítása döntésre, állásfoglalásra készteti az embereket, s emiatt az emberek egymás ellen fordulhatnak. Ez a fajta szembefordulás jól látható a világban, és a kezdetektől fogva jelen van az egyházi közösségben is. Amikor Lukács megírja két művét, a keresztény közösség már megtapasztalja az üldözéseket. A külső veszély mellett a közösség belső gondjai is megjelennek, egyesekben alább hagy a kezdeti buzgóság, a lelkesedés. Jézus tanításának felidézése hármas célt szolgál, egyrészt buzdítás, hogy a közösség tagjai tartsanak ki a hitben, másrészt megerősítés, hiszen az Úr előre beszélt arról, amit a közösség tagjai átélnek, harmadrészt pedig ígéret, hogy aki kitart a hitben, az üdvözülni fog. Az egyház története folyamán mindvégig megfigyelhető, hogy Jézus tanítása elkerülhetetlen módon szembeállítja egymással a jót és a rosszat, az igazságot és a hazugságot, az igazságosságot és az igazságtalanságot, a békét és az erőszakot, a Jézusban hívőket és a vele szembefordulókat. Jézus kijelentései akkor válnak drámaivá, amikor ezeket az értékeket, illetve hiányokat az egyik oldalon is és a másikon is emberek képviselik, hívők és nem hívők. A szavak ütközése után következnek a cselekedetek. A krisztusi tűz megtisztulást, megújulást hozhat az emberek számára. Erre a tűzre napjainkban nagy szüksége van a világnak és az egyháznak. Igen, egyházi közösségünk is megújulásra szorul. A megújulást magamon érdemes kezdeni. Ha engem már megtisztított Krisztus tüze, akkor annak életet újító hatása tovább árad a közösség és annak tagjai felé. A hitet, hitemet nem élhetem meg a világtól és az emberektől elszigetelten. Ennek nagyon egyszerűen az az oka, hogy a valódi hit cselekvésre ösztönöz, az embertársak felé gyakorolt jó cselekedetekre. A másik oka pedig az, hogy a hit közösséget teremt. Közösséget Istennel és közösséget a fele baráttal. Az egyház, mint közösség, azokat az embereket fogja össze, akiknek közös kincse a hit. A hit életre váltása, tettekre váltása nem azt jelenti, hogy cselekedeteink által akarjuk mindenáron kiharcolni magunknak az üdvösséget, hanem hogy Isten kegyelme a hit által gyümölcsöt hoz életünkben. Ezen a ponton érdemes tisztáznunk azt, hogy az egyházhoz, mint Krisztus testéhez való tartozásunk nélkül nem hozhat gyümölcsöt hitünk, nem erősödhetünk a hitben, nem adhatjuk tovább meggyőződéssel a hitet, és nem tehetünk hitelesen tanúságot hitünkről. Ha mindezeket mégis meg szeretnénk valósítani, hiszen nem is lehet más a célunk, mint ezek megvalósítása, akkor őriznünk kell a teljes közösséget az egyházzal. Hitünknek tehát van egyéni és közösségi vonatkozása is, s ez utóbbi messze többet jelent, mint a hit együttes megvallását a közösségi istentisztelet a Szent Mise alkalmával. Gyulladjon fel szívünkben az egyház iránti szeretett tüze. Urunk Jézusunk, gyújts fel bennünk és minden ember szívében a szeretett tüzét. Szeretetet tüze és fénye oszlassa el az aggodalmaskodás, a hitetlenség, a kételkedés, a békétlenség és a bűn sötétségét. Segíts, hogy megőrizzük és továbbadjuk másoknak is ezt a fényt. Segíts, hogy tovább sugározzuk a hit világosságát, a remény ki nem alvó lángját és a szeretet tüzét. Az általad megígért és elküldött Szentlélek tüze pünköstkor átalakította és bátorsággal töltötte el az apostolokat. Alakíts át engem is, tégy csodát velem is, tégy engem is tüzes lelkűvé, hogy örömhíredet bátran hirdessem.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Rövidesen ünnepi szent liturgiát közvetítünk Mária Pócsról, a magyarországi sajátjogú metropolitai egyház alapításának 10. évfordulója alkalmából. Kérjük, imádkozzanak velünk!